Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Égetően nagy szükségünk van ma a reményre, amit húsvét örömhíre, Jézus feltámadása ad a világnak, olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös húsvéti üzenetében. Azt írják, a húsvéti örömhír lényege, hogy Isten győzött a gonoszság hatalma a bűn és a halál felett. Jézus Krisztus kereszt halálával és feltámadásával életet és reményt ad a világnak. Erre a reményre pedig égetően nagy szükségünk van ma, amikor háborúk, társadalmi feszültségek, üldözött keresztény testvéreink szenvedései, százmilliók kiáltó szegénysége és járványok árnyékolják be mindennapjainkat. Jézus azonban legyőzte a sötétség hatalmait, él és mindannyiunkat megszólít, hogy tanúskodjunk róla életünkkel és szavainkkal, felekezeti különbségeket átívelő bizonyossággal, hiszen ő közös urunk, olvasható a húsvéti üzenetben. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot ne csak szép szavakkal, hanem mindenek előtt az életünk tanúság tételével ünnepeljük, és tegyünk meg mindent hívő közösségeink és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint azért, hogy az emberiség nagy családja rátaláljon a hit és a szeretet, az igazság és a békesség útjára. A kormányzat jelenleg is vizsgálja, hogyan tudja az Otthon Start hitelprogramot, a fix 3%-os hitelt kiterjeszteni és biztosítani a külföldön dolgozó magyarok számára is, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós elmondta, annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályi környezetet alakítsanak ki, egyeztetést akartak a bankszektor képviselőivel. A tervek szerint az egyeztetéseket egy-két hónapon belül lefolytatják, és a jogszabálymódosítások a következő hónapokban megszülethetnek. Ezt követően könnyített formában tudják biztosítani a hozzáférést a fix 3%-os hitelhez a külföldön dolgozó honfitársainknak, fogalmazott. A Nemzeti Választási Iroda hétfőtől ellenőrizheti a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az országgyűlési választáson, amennyiben március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe, ezt 497 ezeren tették meg. Az irodához az első levélszavazatok március 23-án érkeztek meg. A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször is hazaszállítják az urnában lévő szavazatokat, hogy a választási iroda elvégezhesse azok ellenőrzését. A pénteki adatok szerint a választási irodák csaknem 3700, az utolsó napon benyújtott kérelmet rögzítettek, így most 90.978-an szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben. Négy éve az országgyűlési választáson 65.480 embert vettek fel ebbe a névjegyzékbe. Annak a településnek biztosította jövője, ahol gyermekek élnek, a jövő Magyarországa egy gyarapodó nemzet, gyarapodó közösség, ahol 2010-hez képest a nemzeti vagyon több mint kétszeresére növekedett. Emellett a jövő záloga, hogy gyarapodik a bölcsödei és óvodai férőhelyek száma, ami a családok számára kiemelten fontos, fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Badacsony Tördemicen. Navracsics Tibor az új bölcsőde átadása alkalmából rendezett ünnepségen azt hangsúlyozta, nem csak az emelkedő reálbérek, nem csak a bővülő foglalkoztatási lehetőségek, hanem az óvodai és iskolai férőhelyek számának növekedése is fontos. Hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy a családok komfortosabban éljék az életüket, ezen kívül szolgálja a kormány másik fontos célkitűzését, miszerint a vidéken élés ne jelentsen másodrangú életet, fogalmazott. Sport. A tavalyihoz hasonló bravúrral az érem is elérhető a négy magyar induló számára a spanyolországi Huelvában hétfőn kezdődő tollaslabda Európa-bajnokságon a Magyar Szövetség elnöke szerint. Tavaly Sándorházi Vivien egyéniben egészen az erődöntőig menetelt és bronzérmes lett. Amint kapitány Péter elmondta, ez az eredmény nem várható el a hosszabb ideje Spanyolországban készülő játékostól, mivel a tavalyi szereplése nagy bravúr volt, és a szerencse is az ő oldalára állt. Végül az időjárásról. Kezdetben elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, később nagy területen kiderül az ég. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között várható, de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent Jakab út gyakran spanyol neve Camino de Santiago után El Camino-nak is nevezik, középkori zarándokút, mely Spanyolország Galícia tartományának fővárosában Santiago de Compostela-ba vezet. A hagyomány szerint az itteni székesegyházban vannak idősebb Szent Jakab apostol földi maradványai. A zarándokút jelvénye a fésű kagyló, melyet az út mentén felfestve mindenütt megtalálhatunk, és az utak mentén a bencések kórházakat és rendházakat is építettek. A Szent Jakab út 1993-tól az UNESCO világörökség részét képezi. Jeruzsálem és Róma után Santiago de Compostela a keresztény zarándoklatok egyik legfontosabb célpontja. Egy ilyen zarándoklaton vett részt dr. Misik Sándor kutatóbiológus, akivel az előttünk álló közel egy órában beszélgetek.
A 12 apostol közül az egyik Jakab volt, mégpedig János testvére, a halász, Zebedeus fia, és ő jutott el Jézus halála után Galíciába, ahol állítólag 9 embert megtérített. Aztán visszatért Jeruzsálembe, ahol Krisztus után 44-ben ő volt az első, aki vértanú halált halt, és lefejezték. De nem engedélyezték a hivatalos szervek a temetését, tanítványai elkérték a testét, és elvitték Galíciába, és ott temették el. Aztán ez feledésbe merült, és ha jól emlékszem, a 9.-10. században egy remete azt mondta, hogy a csillagok, sok-sok csillag megmutatta neki azt a helyet, ahol Jakab apostolnak a teste nyugszik. És ezen a helyen akkor ott emeltek egy síremléket, és később itt egy település alakult ki, ezen a helyen épült Santiago de Compostela, illetve most a meglévő hatalmas katedrális, és itt a katedrálisban vannak Jakab apostol maradványai.
Földrajzilag ezt hol kell elképzelnünk?
Ez északnyugat Spanyolországban van, Galícia a térképen, a Spanyolországnak benyúlik egy része Portugália fölé, és itt ezen a helyen ez a tartomány Galícia, és ennek a tartománynak a fővárosa Santiago de Compostela. És a név is, hogy erről is valami magyarázatot adjak, Santiago az a Jakab spanyolul, a Compostela pedig Campu az mező, és Stella az csillag, tehát csillagmező. Úgy kapta a nevét, hogy az a remete csillagmezőt, csillagokat látott az apostol maradványai felett.
És honnan akkor a Camino elnevezés? Ez a név, ez mit jelent?
Camino az út, illetve még pontosabban ösvény. Tehát az El Camino, ez azt jelenti, hogy az út. Tehát önmagában a zarándok, az nincs benne. A zarándok, a spanyolul peregrino. Ugye a keresztények számára 3 zarándokút létezik, 3 fő zarándokút. Az első ugye Jeruzsálem, második Róma, és harmadik ez a zarándokút Santiago de Compostelába, és több úton is el lehet jutni ide, Santiago-ba. Az az út, amin én végigmentem, az Saint-Jean-Pied-de-Port-ból, tehát francia területről, a Pireneusok francia oldaláról indul, és úgy megy végig Észak-Spanyolországon, Észak-Spanyolország keleti végétől a nyugati végéig. Ezt hívják Camino Francésnak, tehát a francia útnak. De vezet ide egy portugál út is Portugáliából, sőt, a Camino Francéstől északabbra egész közvetlenül a tengerparthoz közel, ott is megy egy ilyen zarándokút, de ez a zarándokút a legismertebb, ami ugye Saint-Jean-ból indul, és ezen mennek a legtöbben. Ott egy spanyol újságban olvastam, hogy az idén több mint 100 000 mennek végig ezen a zarándokúton. Még a történetéhez annyit, hogy a 11-12. Században, sőt egészen a 15-16. Századig ez egy nagyon felkapott, nagyon közismert zarándokút volt. Itt zarándok kórházak épültek a zarándokút mentén, zarándokszállások. Aztán úgy feledésbe merült, és ismét úgy a 19. század elejétől kezdett megint ez közismerté válni, és onnantól kezdve ismert ez zarándokútként, és az elmúlt években pedig évről évre szinte megsokszorozódik az zarándokok száma, akik végig mennek ezen az úton.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor a Caminónak így többfajta változata, útvonala létezik?
Igen, mondhatjuk azt, hogy ez a legismertebb Camino, ez a legismertebb út, ami Santiago-ba vezet, mint ahogy Rómába is sok út vezet. Azt mondják, hogy minden út oda vezet, hát Santiago-ba is sok út vezet, és azok közül ez a legismertebb, amit én végigmentem.
Hogyan jött az ötlet, hogy részt vegyen ezen a zarándokúton?
Nem szeretnék nagyon, hogy úgy mondjam, személyeskedő dolgokat mondani, de hát annyit azért el kell mondanom, hogy 2004-ben elvesztettem a feleségemet, 25 évig éltünk mi együtt, és azt hiszem nem csak én gondolom úgy, hogy nagyon sokszor talán azt bántjuk legjobban, aki a legközelebb áll hozzánk, mert azzal szemben elengedjük magunkat. Van, mikor az ember már nem tud bocsánatot kérni. Úgyhogy azzal kezdtem foglalkozni, hogy vajon hogy tudnék tőle bizonyos konkrét dologért bocsánatot kérni. És akkor nyáron egy kedves kolléganőm említette, hogy hallotta egy Tolvaj Ferenc nevű úrnak az előadását, és akkor én megvettem a könyvet, elolvastam, megnéztem erről a könyvről készült videót is, tehát kezdtem foglalkozni azzal, hogy én ezt az utat végig szeretném járni, és egyre mélyebben foglalkoztatott annyira, hogy én februárban megvettem áprilisra a repülőjegyeket indulásra oda, és májusban jöttem volna haza. És hát úgy derült égből a villámcsapásként, március végén gerincséről megműtöttek, és így az út oda lett. Hál' Istennek a műtét jól sikerült. Onnantól kezdve egy olyan nagyon furcsa lelki állapotban voltam, egyre erősebb lelki kényszert éreztem arra, hogy elmenjek, ugyanakkor egyre jobban féltem is az úttól, mert egy március végi gerincsér műtét után, hát nem tudom, hogy igazából mikor lett volna szabad elindulni, én nem mertem megkérdezni az orvosomat, hogy elmehetek-e én augusztusban erre az útra, de végül is augusztusban, mikor hazajöttem a fiaimmal Görögországból egy kéthetes nyaralásról, akkor úgy éreztem, hogy én olyan jó kondícióban vagyok, hogy el kell mennem, és minél hamarabb ezen a lelki nyomáson túl kell lennem, úgyhogy augusztus 26-án elindultam Magyarországról, és augusztus 28-án reggel elindultam Szent-Zsamból erre az útra. Úgyhogy ez az előtörténete, és sok különleges élmény ért engem ez alatt az idő alatt. Az egyik rögtön ez volt, hogy milyen jó, hogy nem indultam el tavasszal, és nem az út közben jött az, mert gyakorlatilag mozgásképtelenné váltam. Na most itt Magyarországon nem volt gond, meg lehetett oldani, de mi van akkor, hogyha egy olyan helyen jön ez rám, ahol, mert egyik pillanatra a másikra történt, ahol mondjuk 15 kilométeres körzetben még falu sincs, nemhogy orvos, meg kórház.
Egyfajta bocsánat kérésként tűzte ki magának azt a célt, hogy ezen a zarándokúton részt vesz, bocsánat kérés a felesége felé, de miért éppen a Camino, mint zarándokút? Miért nem Róma? Miért nem egy hazai zarándokhely felkeresése volt a végső cél?
Hazai zarándokhelyen voltam, Csíksomjon voltam, Jeruzsálemben voltam, Rómában még nem voltam, és ez talán véletlen, hogy pont ezt választottam, véletlenül találkoztam ezzel az ötlettel nyáron, és valahogy úgy egyre inkább úgy éreztem, hogy ezt nekem meg kell próbálnom. Más szempontból is, hogy is mondjam, azt is úgy tudni akartam, hogy mire vagyok még képes. Kell már készülnöm arra, hogy én is menjek, vagy fizikai és lelki állapotom még engedi azt is, hogy esetleg a jövőre is gondoljak.
Siempre ha estado allí, el hermano del destino, nunca solo me sentí a mi lado el camino. He cambiado el rumbo sin sentido. En aquel momento no entendí. Yo pensé que me había perdido. Al tratar de buscarlo yo vi. Siempre ha estado allí el hermano del destino. Nunca solo me sentí subiendo la cuesta al horizonte. El bolsillo de polvo se llenó. Apariencias que tal vez confunden. Cicatrices cuentan qué pasó. Cuando no supe seguir el camino, entendí. Pasarlo mal y no lo vi, pero ahora sé que el destino fue parte del recorrido. Siempre ha estado allí el hermano del destino. Nunca solo me sentí.
Elevenítsük akkor fel az emlékeket, az élményeket. Hogyan képzeljük el ezt az utat? Elindult, és milyen élményekkel kezdődött ez a zarándokút?
Én körülbelül egy olyan 1000 emberrel találkoztam ezen a egy hónap alatt.
Egy hónapos volt a zarándokút?
Gyakorlatilag igen, tehát augusztus 28-án indultam el gyalog, és szeptember 30-án érkeztem meg Santiagóba. Tehát olyan körülbelül úgy satszolom, nem számoltam persze, de egy olyan 1000 emberrel találkoztam. Most ezeknek az embereknek egy jelentős része igazából nem is zarándok volt, hanem turista. Ezen a, hogy úgy mondjam, turista útvonalon, ahol sűrűn vannak szállások, nem is drága szállások, végig mennek gyönyörű tájokon, úgyhogy elég sokan voltak azok, akik turistaként jöttek. Ha már így itt tartunk, akkor hadd mondjam azt, hogy a zarándokoknak egy elég népes és külön csoportja volt például a 30 és 40 év közötti hölgyek társasága.
Magukban vagy barátnői társaságokban?
Általában egyedül jöttek, és egyiknek sem volt családja. És így azt hiszem ez nagyjából érthető is, hisz 30-as nők azok, ha nincs családjuk, nincs gyermekük, nincs párjuk, akkor megoldást keresnek valamilyen formában az életüknek erre a gondjára.
Akkor ők azért vettek részt ezen a zarándokúton, hogy imádkozzanak a családjukért?
Én úgy gondolom, hogy igen. Jó néhányukkal beszélgettem is erről. Ezt úgy azért konkrétan nagyon nehéz kimondani. Természetesen nem a zarándok úton akarták a párjukat megtalálni, hanem egy jelzést az úrtól, egy útmutatást bíztak, hogy ez egy kiutat mutat nekik, vagy egy valamiféle megoldást. Ez volt egy elég jelentős csoport. Aztán elég jelentős csoport volt ugye az 50 év fölötti házaspárok, akik elmentek, mint ahogy a Mohamedán elmegy Mekkába, elmentek erre a zarándok útra, vallási okokból kiindulva. Kevés 60 év fölötti ember volt, de volt egy néhány.
Többek között ön?
Többek közt én is, igen, tehát én az idősek közé tartoztam. Volt néhány fiatal is, 20 és 30 közötti azért nagyon kevés volt. A legfiatalabb az egy ausztrál kisfiú volt, 13 éves, aki a nagypapájával jött, de ők ezt a zarándokutat nem gyalog, hanem biciklin tették meg, mert ez biciklin is, meg lóháton is meg lehet tenni. Lovasokkal nem találkoztam, de bicikli sok volt, főleg spanyol fiatalember, akik biciklivel tették meg, ha nem is az egész utat, hanem egy részét.
És vegyük akkor az ön konkrét példáját. Hogyan képzeljük el ezt a zarándokutat? Minden napnak megvan a napi programja? Saját maga oszthatja be a zarándok, hogy hány nap alatt, hány hét alatt teszi meg a végső célig az utat?
Igen, hát ez azt lehet mondani, hogy körülbelül egy 800 kilométeres út a francia-spanyol határtól Santiago de Compostela-ig, pontosan 765,5 kilométer. Ez az útvonal ki van jelölve sárga nyilakkal, amit hol a földre festettek, hol a villanypóznára, hol egy fatörzsére, hol a házfalára, illetve táblákkal, tehát a kagyló jelével, ennek az útnak a kagyló a jele. Eltévedni, ha az ember odafigyel, nem nagyon lehet, de azért el lehet tévedni. Tehát van egy ilyen hosszú útvonal, ami végig lakott településeket köt össze. Ezen az útvonalon azt lehet mondani, hogy néhány kivételtől eltekintve 8-10 kilométerenként lehet találni legalább egy zarándokszállást. De a városokban ott több is van, sőt, ahogy nőtt az elmúlt években a zarándokok száma, egészen új, modern zarándokszállások is épültek. Van, aki csak jön, elindul, és lesz, ami lesz. Van, aki nehezen viseli az ilyen spontaneitást, én is nehezen viselem, tehát én erre nagyon alaposan felkészültem, beszéltem két olyan kedves ismerős hölgyel, aki végigjárta ezt az utat, rengeteg hasznos tanácsot kaptam tőlük, és egy kis jegyzetem is volt, amiből fel tudtam készülni. De természetesen nem mindig ott aludtam, ahol én azt terveztem, mert az egyik hölgytől, akitől sok hasznos tanácsot kaptam, kaptam egy nagyon-nagyon hasznos tanácsot. Nem azt mondta, hogy bízd magad az Úristenre, vagy bízd magad az ösztöneidre, vagy a tudásodra. Azt mondta, hogy bízd magad az útra, és az út minden problémádat meg fogja oldani. És ez valóban így is volt. Az ember elindul a mondjuk 8 kilóstól 22 kilósig terjedő hátizsákkal, bottal vagy bot nélkül, és megy a kijelölt úton.
Ön bottal vagy bot nélkül ment?
Én hála a jó Istennek hallgattam az egyik tanácsadó hölgyre, és két botot vittem magammal, mert az, hogy én gyakorlatilag minden komolyabb probléma nélkül ezt az utat végig tudtam járni, ezt ennek a két botnak is köszönhettem. Tudnék, tehermentesítettem ezzel a lábaimat. Olyan volt, mintha négy lábon járnék, és így a testsúlyom megoszlott, mindig az egyik lábam meg az egyik kezem között, úgyhogy nekem nem csak a lábaim, hanem a kezeim is fájtak, de minden további nélkül tudtam menni, és nem jártam úgy, mint jó néhányan, akik olyan ingyulladást, inhüvelygyulladást kaptak, vagy csonthártyagyulladást, hogy bizony abba kellett hagyniuk, és haza kellett utazni. Szóval elindul az ember, és megy az úton, és addig megy, amíg igazából vagy be nem tervezte, hogy mit tudom én, 15-20-25 kilométer múlva ennél és ennél az zarándok szállásnál fogok megállni, vagy csak elindul és megy, és amikor úgy gondolja, hogy na most már ez elég volt mára, akkor a legközelebbi zarándok szállásnál megáll.
És menet közben gondolkodik, elmélkedik, imádkozik, beszélget a zarándoktársakkal, akikkel találkozik útközben?
Mindegyik. Én minden reggel, mikor elindultam, mikor kivilágosodott, és amikor már nem kellett attól félnem, hogyha nem koncentrálok, akkor hasra esek valamiben, akkor minden reggel végig imádkoztam egy rózsafüzért. Ez azt is jelentette, amit mondtam, hogy én minden reggel sötétben indultam el. Általában 3:45 és 7 között indultam el reggel, de mivel Spanyolország lényegesen nyugodtabbra van, mint Magyarország, ennek következtében a spanyol-francia határól, mikor elindultam, akkor általában olyan 4:45 körül kezdett világosodni, és mikor megérkeztem nyugatra a Santiago-ba, ott reggel 8:30 kezdett világosodni, tehát én mindig sötétben indultam el. Az esetek 90%-ában egyedül, és útközben, ha az ember összeakadt olyan zarándokkal, akit már korábbról valahonnan ismer, előző nap szálláson együtt vacsoráztunk, beszélgettünk, egymás mellett aludtunk, nehogy Isten egymás fölött, mert emeletes ágyak vannak a zarándok szálláson, vagy például, mert ilyen is számtalanszor előfordult, amikor idegen és ismeretlen emberek segítenek egymásnak azzal, hogy fél óráig, háromnegyed óráig masszírozzák egymás lábát, mert azért komoly fájdalmak vannak. Szóval megy az ember, esetleg találkozik zarándoktársal, egy darabig együtt mennek. A zarándokok nem igazán beszélgetnek sokat. Akik sokat beszélgetnek, azok a turisták. Nekem társam volt ezen a zarándok úton egy magyar hölgy, 2,5 napig körülbelül, aztán egy német, nyugodtan mondhatom kislány, mert 31 éves volt, ő vele érdekes módon mentünk 2 napig, aztán napokig nem láttuk egymást, azt megint összetalálkoztunk, és akkor 3,5 napig mentünk, aztán elvesztettük egymást, és soha nem is találkoztunk többet. A végén pedig egy francia hölgyel mentem az utolsó héten 5 vagy 6 napot. De ez nem azt jelentette, hogy beszélgettünk, meg azt sem jelentette, hogy nem szóltunk egymáshoz. Tehát volt úgy, hogy 1-2 órán keresztül mentünk egymás mellett, vagy egymás mögött előtt egy pár méterrel, de bevártuk egymást, mert az is előfordult, hogy az ember ment egy zarándoktársal, meg kellett állnia valamiért, félreállt az ember, és utána azt az illetőt soha többet nem látta, mert gyalogosan nem lehet annyival gyorsabban menni, hogy én egy 1/2 óra alatt utolérjek valakit, aki olyan előnyre tett szert, hogy egyszerűen nem érem utol. Vagy ő közben beült egy bárba, meginni egy kávét, én meg a bár előtt elmentem, és kész, soha többet nem találkoztam vele. Úgyhogy a zarándokok útközben csak keveset beszélgetnek. Beszélgetések helye az este a zarándokszálláson van.
Milyenek ezek a zarándokszállások? Hogyan képzeljük el? Mennyire jól felszereltek? Mennyire tudja ott kipihenni magát a vándor?
Az átlagos ágyszám egy ilyen zarándokszálláson az olyan 40 körüli. A legnagyobb az Roncesvallesben, egy volt magtárban, ott kb. 130-an aludtunk egy hatalmas teremben. Nagyon jól hozzá kell tennem, mert akkora volt a légtér, hogy ott hiába horkolt 20-30 ember, az eltűnt abban a hatalmas légtérben. Az esetek 99%-ában emeletes ágyak vannak. Egy helyen volt 3-szintes ágy, hát az zavaró volt, hál' Istennek nekem nem fölül kellett a 3. szinten aludni, mert ott már talán tériszonyom lett volna. Szóval az zarándok szálláson ezért a pár euróért végül is az ember kap egy ágyat, egy matraccal, van rajta lepedő is, de azt nem váltják minden nap, és egy párnát is kap hozzá, nagy részt elég tiszták, de természetesen mindenki visz hálózsákot, tehát végül is az, hogy így kapunk egy ágyat, meg egy párnát, ez a hálózsákkal, ez teljesen rendben van. Van zuhanyozási lehetőség, meleg víz nekem mindenütt volt, normális szociális blokk van, tehát WC papírral. Nagyon sok zarándokszálláson van konyha, ahol van egy-két automata, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény. Tehát amit a boltban vásárol az ember, egyszerű alapanyagokat minden további nélkül lehet csinálni. És ez úgy érdekes is, úgy másokkal együtt összefogva csinálni egy közös vacsorát. Néhány zarándokszálláson van olyan, hogy van szép kert, ahol ki lehet ülni. 3 helyen találtam úszómedencét. Szeptember elején az elsőt kipróbáltam, de az is olyan borzasztó hideg volt, hogy nem sokáig bírtam. Aztán később már a másik 2 helyen már csak lábáztatásra használtam, nem csak én, mert ez bizony a fáradt izmoknak ez nagyon jó volt, hogy az ember kiült a medence szélére és belógatta egy órán keresztül a lábát a vízbe. Este 10 órakor van lámpaoltás, én már általában este 10-kor aludtam, és reggel 6 órakor van az az olyan elfogadott ébresztési idő. Persze mindig vannak, főleg akik lassabban járnak, azok nagyon korán indulnak el. És bizony már 5 órakor elkezdődik a mocorgás, sebb lámpafénynél, ilyenkor persze akkor elejtenek, fölrúgnak valamit, úgyhogy 6 órára már mindenki fölébred. Egy hely volt Ruitelán, azt hiszem. Ugye nagyon nehéz ám összefolynak, mikor az ember 32 napon keresztül 32 különböző helyen alszik, minden nap írtam jegyzetet, úgyhogy a jegyzetek alapján mondjuk vissza tudom idézni, de azt hiszem Ruitelán volt, egy bűbájos házigazda, nagyon finom vacsorába készített, és akkor este azt mondta, hogy reggel fél hét előtt föl ne merjen senki kelni, egy pisszenést se akar hallani, fél hétkor van villanygyújtás, és csak utána lehet fölkelni, és utána kapunk majd reggelit. És reggel fél hétkor Pavarotti zenével ébresztette a társaságot. De nagyon sok függ a házigazdától. Az egyik helyen ott nem volt étkezési lehetőség a zarándokszálláson, és mondta a hospitalére, hogy ide és ide ebbe a bárba menjünk. Oda mentünk vacsorázni. Vacsorázunk, mikor megjelent a hospitalére, körbejártott mindenkit, megkérdezett minket, hogy ízlik az ebéd, van-e valami kérésünk, kifogásunk. Ugye nem mindenki volt úgy, mint én, hogy azért a spanyolokkal is földágra tudott nyelvi szinten vergődni. Angolul majdnem minden zarándok beszélt, de a helyiek, a spanyolok nem beszéltek angolul. És mindenkihez odament az asztalához, megkérdezte, hogy segíthette valamit, stb. Szóval ezek nagyon fontos dolgok. Vannak olyan zarándokszállások, ahol úgynevezett adomány van, tehát amennyit az ember tud vagy akar fizetni, annyit bedob a közös kasszába. Az ágyak nem recsegnek annyira. Néhányszor a fürdőszoba olyan volt, hogy itthon a lakásomban elfogadnám, annyira szép fürdőszoba, vagy volt olyan, ahol márványlépcsőn lehetett fölmenni az emeletre. De ennek ellenére, és erről megegyezett sok-sok zarándoktársam véleménye, hogy azért az igazi melegséget és a közvetlen, szeretetteljes fogadtatást inkább a régebbi zarándokszállásokban tapasztaltuk, ahol nem volt olyan nagy a kényelem, de a hospitaléro vagy hospitaléra, tehát a fogadó személy, a gazda vagy gazdaasszony, azt tudta, hogy mire van a zarándokoknak szükségük, és ha szerényebb körülmények között is, de valahogy az ember jobban érezte magát. Átlagban én 25 kilométert mentem általában egy nap. A legrövidebb az volt, csak 9 kilométert mentem, és a leghosszabb 37 kilométer volt. Úgy 20 kilométerig úgy elmegy, általában 20 kilométer fölött már az ember fáradtságot érez, és hát ugye azért nagy különbség van az első két hét meg a második két hét között. Az első két hétben mindenki kínlódik valamilyen fájdalommal. Ingyulladás, inhüvelygyulladás. Láttam olyan zarándokot, akinek mintha mind a 10 lábkörme kékre lett volna festve, az mind véraláfutásos volt. Láttam olyan lábat, ahol a talpon tenyérnyi nagyságú vízhólyagok voltak. Szóval borzasztó állapotú lábakat lehetett látni.
De ezen nehézségek ellenére is folytatják a zarándokok, és végigjárják az utat? Mik a tapasztalatok?
Csak az nem járja végig, aki már fizikailag erre teljesen képtelen. Én két fiatalemberrel találkoztam, akik konkrétan tudom, hogy abba hagyták, egy német fiatalember és egy spanyol fiatalember. A német fiatalembernek olyan ingyulladása volt, hogy gyakorlatilag szinte nem tudott menni. A spanyol pedig rálépett szegény, egy azok voltak a legkellemetlenebb utak, ahol ilyen öklömnyi kavicsok voltak, és meredek lejtő, és rálépett egy ilyen kavicsra, és úgy kibicsaklott a bokája, hogy duplájára dagadt, és tiszta kék volt, úgyhogy ő nem tudta folytatni. De bizony a többiek, a sok seb, a fáslik, kötések, ragasztások mindenek ellenére mindenki ment. Sántított, és sántán ment. Ugye egyébként is az a szabály, hogy egy zarándokszálláson maximum két éjszakát tölthet az ember, ha valamilyen egészségi oka van rá. Egyébként csak egy éjszakát, és tovább kell menni. Ha beteg vagyok, akkor megengedik, hogy még egy éjszakát ott töltsek, de utána viszontlátásra. Tehát nem lehet a zarándokszálláson ott dekkolni egy hétig, és megvárni, míg meggyógyulunk. Ez az egyik. A másik, hogy nem lehet az se, hogy kihagyok egy 4-5 napot, bemegyek egy hotelba, kikurálom magam és folytatom, hanem a pecsét mindenki kap az út elején, egy kredenciál állnak hívják, tulajdonképpen olyan nevezzük leckekönyvnek, amit az egyetemen az embernek kezébe adnak, ahova bepecsételik vagy aláírják, hogy milyen jegyre feleltünk, itt pedig minden zarándokszálláson beleütnek egy pecsétet és beírják a dátumot. És elvileg egy napnál többet kihagyni nem szabad. Tehát nincs olyan, hogy én kihagyok egy hetet, aztán folytatom. Én azon kevés, tényleg nagyon kevés ember közé tartoztam, akinek a lábfejével semmi problémája nem volt. Rengeteg raktapaszt, csektapaszt vittem magammal, keveset hoztam haza, mert a többit azt elosztogattam azoknak, akiknek szükségük volt rá, és az ingyulladáson kívül más jelentősebb bajom nem volt. Természetesen fájtak a térdeim, hol az egyik, hol a másik, hol mind a kettő. Szóval ez velejárója az ilyen dolognak. Ezen az egy hónap alatt háromszor is 1500 méter magasra kellett felmenni, és hát nagyon nehéz szakaszok voltak benne. De tényleg én nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, illetve ez talán nem csak a szerencse, hanem egyrészt a két bot, hogy két botot vittem magammal. Azon kívül volt egy nagyon különleges, érdekes cipőm, de nem akarok reklámot csinálni neki, mert azt nem szabad. Úgyhogy tehát a cipő rendkívül fontos.
A fizikai megpróbáltatások mellett ennek az útnak a legfontosabb lényege, ha fogalmazhatok így, a lelki feltöltődés. Legyen olyan kedves, írja le szavakkal, bár gondolom, hogy egyáltalán nem egyszerű, hogy milyen érzés töltötte el önt az út során lelkiekben, milyen érzés volt a zarándok út végső célját, a célt meglátni, milyen érzések kerítették hatalmába, amikor megfogalmazódott önben, hogy én ezt végig tudtam csinálni. Sikerült.
Hát erről nem olyan könnyű beszélni. Amikor az ember itthon van és éli a mindennapok hajszás, stresszes életét, amikor semmire nincs idő, mindenre kevesebb idő jut, mint amennyi kellene. Ezek után rettenetes furcsa áttérni egyik napról a másikra egy olyan életformára, amivel még soha életünkben nem találkoztunk. Mert mi az arándoknak az élete? Hogy föl kell, gyalogol, tudja, hogy előbb-utóbb találok valahol egy szállást, ahol aludni fogok, nem fogok éhen halni, mindenütt lehet valamilyen ennivalót venni. Igazából nincs más, amivel a lelkének és a gondolatainak foglalkoznia kellene. Minden olyan nagyon távoli lesz, a család, a munkahely, az itthoni dolgok, és az ember nem beszélve arról, hogy gyönyörködik abban a csodálatos környezetben és természetben, amit lát, de még ha nem is akar, akkor is elkezd foglalkozni saját magával. Végig is gondolja az életét. Többször gondoltam arra ezen az úton, hogy ez az út, ez az egy hónap, ez tömör formában olyan, mint maga az élet. Figyeld a jeleket. És tényleg oda kell figyelni. Ezen az úton is oda kellett figyelni a jelekre, mert ha az ember nem figyelt oda, akkor eltévedt. Nagyon-nagyon különleges lelki állapot ez, amiben az ember így végigmegy, de sokat tanul az ember. Tanul ezen az úton például toleranciát. Tessék belegondolni abba, hogy valaki 30 napon keresztül minden nap más helyen, más ágyban alszik, másokkal szív egy levegőt. És hát alkalmazkodnunk kellett egymáshoz. Naponta idegen embereket ismertünk meg, és ha két zarándok találkozott, aztán esetleg két hétig nem látták egymást, és két hét múlva véletlenül megint összefutottak, mert velem is voltak ilyenek, akkor úgy üdvözölték egymást, mintha 25 éve szoros barátság kötné őket össze. Csak aki ezt végigjárja, az érti azt meg, hogy megérkezünk Santiagóba, és ott délben van a zarándokok részére a nagy mise. És mikor mentünk áldozni, nem csak én bőgtem, ott szinte mindenki. És ennek nem csak a fizikai megterhelés volt az oka, hanem annak a lelki állapotnak, amiben az ember ott volt.
Említette, hogy annak idején azzal az ötlettel fogalmazódott meg önben a gondolat, hogy elmegy a Caminóra, hogy az elhunyt feleségétől bocsánatot kérjen. Ez a bocsánatkérés is sikerült? Hogyan értékeli most már az út befejezése után mindezt önmagában?
Én úgy gondolom, hogy sikerült. Egyrészt ez a mindennapi imáimban is benne volt, és mikor az ember megérkezik Santiagóba, be a gyönyörű katedrálisba, akkor az oltár mögött ott van egy Santiago szobor, és oda az zarándokok fölmennek, oda lépnek a szoborhoz, átölelik a vállát, és Szent Jakab fülébe súgják azt, amiért ők ezt az utat megtették. És én Szent Jakab fülébe súgtam, amiért erre az útra elmentem, azt a kérést. És biztos vagyok benne, hogy a kérésem meghallgattatott.
Ez a pillanat nagy lelki feltöltődés és nagy lelki megkönnyebbülés? Hogyan élte ön ezt meg?
Nem éreztem egy robbanásszerű változást. Úgy látszik, ilyen lassan emésztő és lassan érő típus vagyok. Bennem az igazi boldogság az akkor kezdett kifejlődni, mikor hazaértem. Nagyon érdekes volt, többen beszélgettünk együtt az utolsó napokban, és többen mondták, hogy hát ők eljönnek erre még egyszer. A sok kínlódás és minden ellenére. És én azt mondtam, hogy én nem kísértem a sorsot, ha én idős koromra tényleg nálam 20-30 évvel fiatalabbakat lekörözve, gond nélkül végigjártam, én nem merek még egyszer ennek nekivágni. És itthon vagyok, és egyre erősebb bennem az az érzés, hogy nem biztos, hogy én ezt jól gondoltam. Lehet, hogy el fogok menni még. Ott találkoztam egy 39 éves kaliforniai lányjal, aki harmadszor járta végig ezt az utat. találkoztam Logronyó külvárosában, nem is külvároson, mert ahogy átmegy az ember Logronyón, és jön ki a városból, ott van egy hatalmas park, és a park végén van egy kis fabódé. És ott ül egy őszhajú, őszakálú idős ember, úgy hívják, hogy Marcellino Lobato, aki nagyon sokszor végigjárta ezt az utat, és minden reggel Logronyóban lakik, a táskájába bepakol pár kiló almát, és pár csomag kekszet, kiül ide a fabódéba, neki van külön saját bélyegzője, meg egy emlékkönyve, és a zarándok, aki ott megáll, azt megkínálja egy almával, egy kis kekszel, elbeszélget vele, és a végén megkéri, hogy írjon az emlékkönyvbe egy pár sort, és a végén, mint ahogy velem is tette, megáldott, és az Úr és Szent Jakab áldását kérte rám. Szóval ezekből az élményekből áll össze valami, amihez én nem vagyok elég okos, hogy meg tudjam fogalmazni, de valami a toleranciának, az ember szeretetnek, más ember megbecsülésének, a saját lelkünk fontosságának a felismerésének valami olyan keveréke, amit én magam se tudtam elképzelni, hogy ez megtörténik.
Egy ilyen zarándokút alkalmával a laikus emberben első kérdések között merül fel az, hogy hogyan lehet végigbírni, végigcsinálni ezt az utat, mennyire fárad el az ember az út során, és hogyan tud a felmerülő fáradtság ellen védekezni. Önnek hogyan sikerült ez?
Hát nagyon elfárad az ember nagyon sokszor, és a fáradtságnak vannak különböző fokozatai. Először, mikor az embernek csak fáj a lába, aztán már szinte zsibbad a lába a fájdalomtól, aztán már levegőt se nagyon kap, és menni kell. És a fáradtság a legvégső stádiuma, amikor már szinte az ember csak arra koncentrál, hogy a lábait szépen ritmusosan tegye egyiket a másik után, és nehogy kiessen ebből a ritmusból, mert akkor már elveszíti az ereje utolsó maradékát is. Ezért van az, hogy ebben a fáradtsági fokozatban az ember már nem is akar megállni csak akkor, mikor a célhoz ért, mert tudja, hogyha megáll, akkor nem tud esetleg újra elindulni. Jó néhányszor eljutottam ebbe a stádiumba, amikor már nagyon-nagyon fáradt voltam, és ilyenkor mindig ez a ritmus segített. És ezzel kapcsolatban el kell mondanom egy érdekes dolgot. Valamikor fiatal koromban zongorázgattam egy kicsit, aztán többnyire elfelejtettem, most már egyáltalán nem tudok annyira, de időnként most is játszom a magam szórakoztatására, és mielőtt elindultam, egy pár nappal korábban egy számomra kedves dallam jutott eszembe, nem is kottáztam le, másnapra elfelejtettem, azt harmadnapra megint eszembe jutott, és mikor kintán második vagy harmadik napon egyszer egy ilyen nagyon-nagyon fáradt állapotba kerültem, akkor eszembe jutott ez a dallam. És onnantól kezdve ez a dallam engem végigkísért az egy hónapos zarándok úton. Amikor már nagyon-nagyon fáradt voltam, akkor ezt dúdoltam magamban, és valahogy ez tényleg olyan volt, mintha erőt adott volna, mintha segített volna abban, hogy átvészeljem ezt a nagyon nehéz időszakot. Szóval vannak ilyen. Én nem voltam sportoló, de hallottam sportolótól, hogy vannak ilyen szinte önkívületi állapotú fáradtság, amin úgy át kell esni, és akkor már szinte csak a lába viszi az embert előre, de nagyon nehéz a ritmusváltás, tehát abból a ritmusból nem szabad kiesni. Lehet, hogy ezért segített nekem ez a dallam, és hát én nem akarom a hallgatókat lefárasztani, de hogyha lehet, akkor én ezt nagyon szívesen lezongorázom, és előre is elnézést kérek, hogy én nem tudok igazán jól zongorázni.
Hallgassuk meg, és gondolom, hogy azóta már sosem felejti el ezt a dallamot.
Az biztos. Csukja be a szemét, és képzelje el, hogy megy a zarándok úton, és csak bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, ahogy a lépések dobognak, vagy vele együtt a zarándok bot, ahogy kopog a kövön. Thank you.
Ez volt tehát akkor az a dallam, ami segített önnek a zarándokút végigvitelében, és ez a dallam nem titok, ez az ön szerzeménye? Vagy valakitől tanulta, hallotta?
Nem, ez nekem jött az indulás előtt, ez az én szerzeményem, és azért is tetszett, mert van benne valami vidámság, valami felszabadultság, valami győzelemérzés, hogy legyőztem ezt a távolságot, legyőztem magamat, legyőztem a fájdalmakat és minden egyebet. Azért is áll ilyen közel hozzám.
Elhangzott riportunkban dr. Misik Sándor kutatóbiológust kérdeztem a Szent Jakab-úttal kapcsolatos lelki és úti élményeiről. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.